Sziasztok, ez itt a Filmek Féktelenül podcast 43. adása, és a mai adásban az amerikai szihót fogjuk kibeszélni nektek, és itt van velem Dávid.
Sziasztok.
És Edwin.
Sziasztok.
Hát és igen, ahogy hallottátok, egy olyan klasszikus filmet hoztunk nektek most, amit hát szerintem mindenki egyik kedvenc filmes listáján ott kell szerepelnie. Konkrétan Christian Bale mondhatni ezzel a szerepével futott be a 2000-es évek elején, ezzel lett nagyon meghatározó alak Hollywoodban is, és hát nem is tudom, hogy ki hogy találkozott először ezzel a filmmel, hogy ti a könyvet is ismertétek, srácok, vagy pedig azon elsőnek a filmmel kezdtetek.
Hát én például úgy voltam, hogy engem mindig is érdekelt ez a film, mert hát Christian Bale és ez egész amerikai pszichó egy akkora mémmé vált, ami így a pláne egy ilyen filmes közösségben nagyon gyakran előjön, és már érdekelt, hogy milyen ez a film, pláne és nagyon sok jót hallottam róla, és tudtam, hogy van egy könyv belőle, hát a Bret Easton Ellis
híres könyve,
de az
sose
került közelembe, úgyhogy úgy gondoltam, hogy a filmmel kezdek, és hát megérte, mert ez egy igazán masszív film.
Igen. Szerintem a többség a filmmel találkozik napjainkban hamarabb, mint a könyvvel. Független attól, hogy Bret Easton Ellisnek az életműve konkrétan az amerikai pszichó.
Igen, mint konkrétan, hogy a harcosok klubjánál is ugye igen, neki is konkrétan abból él mai napig.
Igen, Bret Easton Ellisre ezt azért nem lehet mondani, hogy abból él, mert azért jó sok munkája volt utána is, meg előtte is a nullánál is kevesebbel kezdte az életművét, de neki ez a leghíresebb, meg ez a legjobban befutott könyve, ez van megfilmesítve, nem csak ez valószínűleg, de ez a leghíresebb filmadaptáció, és hát nyilván a filmmel találkozunk először többnyire, bár én a könyvről hallottam először irodalomórán, irodalomtanártól, még a gimibe, és utána futottam bele a filmbe, mivel sose volt kezem ügyébe a könyv, ezért nem olvastam, csak a filmet ismerem, de szerintem ezzel ugyanígy vagyunk itt mindannyian.
Hát igen, én is elsőnek konkrétan a filmmel találkoztam, és nem is tudtam elsőnek, mint hogy a Harcosok klubjánál sem tudtam elsőnek, hogy ez egy könyvadaptációkról beszélünk, de hát ugye kell tudni Hollywoodról, hogy eléggé sok könyvadaptációt vittek, vagy könyvet vittek már, adaptáltak már filmre, és itt is azért találkozunk, azért híresebb mondhatni, vagy azért lehetett így még híresebb a regény a filmen keresztül, mert mégis egy 1 óra 42 perces filmről beszélünk, a másik, a mérleg másik nyelvén pedig volt egy 600 oldalas kőkemény könyv. Szóval lehet, hogy az embernek ez így az amerikai szihó társadalom kritikus és amerikai jampi világot vizsgáló filozófiájával megismerkedni sokkal befogadhatóbb az embernek, hogyha elsőnek a filmet látja, és csak utána kezd bele a, mondom, kőkemény 600 oldalas könyvbe, ami állítólag sokkal brutálisabban is leírja a gyilkosságokat, mint ugye, ahogy a filmben láthatjuk. De ott is azért a film is súrolja bőven a 18, vagy kihasználja a 18-as karikának a határait.
Kíváncsi lennék, hogy a filmnél is brutálisabban mutatja be, mert azért
Állítólag, ahogy én olvastam, de mondom, nekem megvan a könyv, de még nem kezdtem bele, pont a hosszúsága miatt, de már egy ideje érlelődik bennem, hogy a kezem ügyébe vegyem. És állítólag én azt olvastam róla, hogy úgy durvább, mert aki elolvasta, még régebben olvastam egy twittet róla, aki elolvasta a könyvet, és mondta, hogy úgy durvábbak benne a gyilkosságok, hogy sokkal részletesebben leírja, hogy mit csinált ugye a nőkkel a Patrick Bateman, meg ugye mit csinált a Paul-al is, ugye, akit megölt, meg stb. Sokkal részletesebben belemegy az író az ilyen részleteknek a leírásában, mint ahogy a filmben is nyilván látjuk, hogy megöli az embereket, meg a csajokat is, de ott mégiscsak nem mutatja konkrétan, nem mutatja premier plánban a film konkrétan az, hogy hát most igen, konkrétan nem tudom, mit feldugott a Bateman valamelyik csajnak a hát a vaginájába, szóval ilyesmi. Ilyeneket nem mutat premierpámban, mert az már tényleg egy kicsit a szadizmusnak a legteteje lenne. Így is nyilván bemutatja a szadista emberi viselkedést a film valamilyen szinten elég durván, de azért mégis tudja tartani a határ. Van egy bizonyos kerete és határa az erőszaknak benne, ami szerintem tök jó, hogy van, és nem viszik annyira túlzásba, amennyire túlzásba lehetne még vinni, és meg lehetne még mutatni.
Igen, hát a filmben a megőrülést szolgálja a naturalizmus, meg a gyilkosság bemutatása, bár azt se tényleg úgy mutatja be, mint a könyvben, mert ahogy a könyvről azt hírlik, a könyv az explicit, naturalista, konkrétan egy gyilkos fejébe vagyunk, vagy azzal gondolkodunk, és azt látjuk, amit ő tesz, de nem az első olyan könyv, amiben egy gyilkosnak a konkrétan a tetteit írja le úgy, mintha benne lennénk a gyilkos testébe, szóval nem véletlen naturalista, meg nem véletlen explicit, de jobb is, hogy ezt nem használja túl a film, mert a film ez egy ilyen személyes összeomlás valahol, és azt nem feltétlen lehet azzal kimutatni, hogy mindenfelé fröccsög a vér, meg repkednek a testrészek, tehát
a
nem annak a szolgáltába kell állítani.
Talán jobb is, hogy nem repülnek annyira így a testrészek, mondjuk vannak jelenetek, ahol viszont ott vannak azok az a vér, és az a... Itt igazából valahogy azt érzem ennél a filmnél, hogy nagyon ügyesen játszik azzal, hogy borzasztó dolgokat követ el, viszont mindig annyit mutat belőle, amitől még nem érzed, hogy ez nem akkor érzed, hogy igazán egy undorító állat, mikor így konkrétan nagyon vérbe van, hanem utána, amikor így néz magára, és ez a hétköznapi életét éli, akkor sokkal undorítóbb valahol, mint ezekben a vérengzéseiben.
És ez a milyen nagyon... szempontból undorítóbb?
Hát, hogy megvan ez az egész karaktere, meg ez a izékvilága, az irodai felsőbb gazdagosztálynak a világa, meg amiben él, ahogy edzik, az egy sokkal inkább pszichopatább embert mutat nekem le, mint amikor így, de így mindenből átjön, minden a kis dolgaiból, ahogy az elején leveszi az a híres jelenet, mikor leveszi magáról azt az arcpakolást, ez a maszkot így leveszi magáról, az zseniális.
Rideg, de itt az érzelemmentes, én nem undorítónak mondanám, az érzelemmentesség az, ami nagyon taszítja az ember. Tehát olyan, mint egy sorozatgyilkos, mert a sorozatgyilkosok sem éreznek empátiát, kvázi nincsenek érzelmeik, ami azt jelenti, hogy egyszerűen semmit nem érez, se saját magával, se más emberekkel kapcsolatban, és ez a rémisztő benne alapvetően. Persze undorító valamilyen szempontból, miután megtudjuk, hogy miket csinál, de az, hogy törődik magával, az, hogy edz, hogy nagyon rendezett az egész élete, azt nem nevezném undorítónak. Az egy ilyen hétköznapi dolog.
De nem is
lehet, hogy pszichotikusnak tűnhet.
Hát, mert ahogy ő csinálja ezt, az is. Mármint ez a minden túlzásba viszünk, és ez a teljesen csak ezeknek a kis apró dolgoknak élünk, mint hogy neki kell legyen a legtökéletesebb névjegykártyája, a legtökéletesebb öltönyök, ezek az apró dolgai, a státusz szimbólumok, amiknek él, és ezért mindent elhanyagol a barátnőjével, így úgy bánik, mint egy idegen, milyen idegennel, egy utolsó emberrel, és így ez a borzasztó kapcsolatrendszer, amiben így élnek, egymással, a munkatársaival is, meg ahogy hozzáviszonyulnak az emberekhez, az nem tudom, nekem leginkább...
Hát ez a pszichotikus, ez a kiüresedés benne, meg az, hogy tényleg mindenben kurva szélsőséges, abba is, hogy mit tudom én, 6 féle sampont használ, mindig lehet jobban kinézni, mindig lehet vékonyabbnak lenni, hogy milyen kinek milyen névjegykártyája van, ez szélsőséges, igen, de pont ez a lényege a filmnek abból a szempontból, hogy ezt a kiüresedést akarja bemutatni, valószínűleg a könyv is erről szól, mert a nullánál is kevesebb is, én olvastam egy részét, tehát nagyjából az egyharmadát, a nullánál is kevesebb is arról szól, hogy ezeket a hétköznapi tevékenységeinket úgy csináljuk, mintha azok lennének a legfontosabb dolgok az életbe, és minden más, ami emberivé tesz minket, az így le van vetkőzve, hogy igazából nem fontosak a barátságok, nem fontosak a kapcsolatok, csak a státusz meg az, hogy kik vagyunk, és mik vagyunk, az számít, nem az, hogy milyen kapcsolatunk van egymással, és ez a társadalom kritikai része az egésznek, meg amit mondtál, hogy kurva jól bemutatja ezt a világot, hogy mennyire nem érdekli őket más, csak az, hogy kinek milyen névjegykártyája van.
Amúgy, ja, hogy erről beszéltek, én ugye nemrég újráztam a filmet, már jó rég láttam, és olyan dolgok tűntek föl benne, egy újranézésnél, hogy pontosan arról szól, hogy van ugye a főszereplőnk a Patrick Bateman, és ugye a faterjái ez a nagy cég, ahol ő dolgozik. Nem is tudom, mit is dolgoznak, ilyen eladók, vagy ilyen brókerek, vagy mi a fenék?
Na, hasonló, valami
hasonló. Hasonló, na mindegy, annyi a lényeg, hogy ez ilyen eladás, meg ilyen közvetítős, brókeres, hát képzeljétek el úgy, mint a mondhatni a Wall Street farkasa. Konkrétan olyan közegbe kapunk betekintést Patrick szemén keresztül, és egyszerűen az jött le nekem benne, hogy ez az egész neoliberalista, meg ez az egész Jumpik által uralt világból, ugye fiatal, feltörekedni akaró Wall Street-i farkasok, azok hogyan viszonyulnak egymáshoz ebben az egész hatalmi dologban, meg hogy ahogy mondtátok is, hogy mennyire ki vannak üresedve, egyszerűen csak az anyagiak érdekelik őket, csak az érdekli őket, hogy milyen lakás, hogy a lakásuk az a parkra nézzen, meg stb. És bárkin képesek átgázolni azért, hogy előrébb jussanak a ranglétrán. És egyszerűen a Patrickben is valahogy érződik ez, hogy a kurvára nem akar ott dolgozni, ahol ő dolgozik. De valahogy ez a társadalom rákényszeríti őt, meg a faterja is rákényszeríti őt, hogy ő tényleg azt az utat vigye tovább, amiben ugye a faterja is elhelyezkedett, megtalálta a munkáját. És ezt tolják a képébe, és egyszerűen teljesen be akar illeszkedni, meg be akar olvadni ebbe a közegbe. És egyszerűen ezért tűnik olyan ridegnek az összes kapcsolata, meg pontosan ezért olyanok a barátai, amilyenek, hogy hihetetlen. És ami a filmnek az egyik nagy kérdése, meg nagy csavara ugyebár, hogy a Patrick az ugye megtette ezeket a dolgokat, vagy csak képzelte az egész, vagy ki, a tudatalattiába követte ezeket a gyilkosságokat.
Igen, én nekem ez pont azért ütött. Ja, bocs.
Ja, semmi, csak én azt akarom mondani, hogy szerintem a filmnek pont ez a lényege, hogy egyszerűen az ilyen a mi társadalmunk, ez a neoliberalizmus, meg ez az egész, kinek van több pénze, meg stb. Ez így kiöli az emberekből konkrétan a kisebb örömöket, a kisebb dolgok értéklését, és egyszerűen pont ilyen idézőjelesen érzéketlen pszichopatákat csinál belőlünk, vagyis alkot belőlünk, és Patrick Bateman konkrétan ezt testesíti meg, ezt az egész rákos sejtet, ezt az egész túlzó, egyszerűen nyers valóságot testesíti meg, és pontosan ezért üzeni is a film nekünk, a könyvben nem tudom, hogy ez hogy van ez a fordulat megírva, de üzeni nekünk, hogy ez csak a képzelet, ez a szüleménye volt, ez a skizofréniának, a betegségének, hülye gondolatainak a szüleménye volt, hogy ő most megölte a Pólt, a Pól ellent, meg megölte azokat a nőket. Szóval, ja, igen, nem tudom,
jó, de ez ugyanaz, hogy ez a könyv egy kicsit arról beszélt, talán az irodalom tanárunk mondta annó, vagy ha valami hasonló szóhasználatot használt, hogy ez a modernitás válsága. Ugyanerről beszél a harcosok klubja, hogy nincs nagy háború, amiben harcolhatnánk, nincs nagy válság, vagy nincs nagy depresszió, amit át kéne vészelnünk, ami olyan szintű hatással van az életünkre, hogy ha nem küzdünk meg vele, akkor magával rend minket. Nekünk az életünk a válságunk, és az életünk az, ami összeomlik, és ezt mutatja be ez a cucc is, hogy a modernitásnak van egy ilyen válsága, hogy mindent megkapunk, mindenhez van lehetőségünk, mindent fogyaszthatunk, mindenért megdolgozhatunk, mindent megszerezhetünk, ha meg akarjuk szerezni, és ha megszereztük, akkor rájövünk, hogy igazából vára nem ér semmit, hogy ennyi mindenünk van, mert saját magunkat nem találtuk meg az embereket, akik amikkel foglalkoznunk kellett volna, vagy amivel foglalkoznunk kellett volna, saját magunk megtalálása, családépítés, barátságok építése, amik tényleg jelentenek is valamit az életbe,
persze.
Azzal nem foglalkoztunk.
Hát
És
igen,
rájövünk, hogy körbevesszük magunk egy csomó cuccal, meg dologgal, amit mindig is akartunk, és ezek ilyen másodpercnyi dopaminlökelteket biztosítanak nekünk, hogy de jó, ezt is megszereztem, de aztán meg üldözzük a következő cuccot.
Hát igen, de most ha belemondolsz, itt Patrick is egy konkrétan egy, ahogy mondod is, egy ilyen nem találja önmagát, és ilyen állarcot húz magára konkrétan. Próbál megfelelni a körülötte lévő kialakult világnak, amiben beleszületett. Annak próbál megfelelni, annak
lenni, mert amúgy semmi.
Igen, mert amúgy egy semmi, konkrétan nem tudja, hogy mi ő. Amikor ugye meg akarja ölni a izét, egy másik férfi karakter, mert ugye a filmben 90% ugye csak nőket teszel lábbal a Patrick.
Igen.
Igen, és ugye van a Paul Allen, ugye a vetélytársa, akit azért nyír ki, mert állandóan azzal fényezi magát, hogy a Dorziába péntekre szerzett asztalt, mert a kurva nehéz szerezni asztalt. És ugye meg akar jönni a másik csávókámat is, aki ugye együtt van a szeretőjével, mert ugye csalja a feleségét a Patrick, és meg akar jönni, és akkor mondja neki a srác, hogy hát én már mióta így érzek irántad, szóval az, hogy meleg a csávó. Csak ugye ő is konkrétan csak azért van együtt a barátnőjével, vagyis a jegyesével, mert hát akkor tájt még egyáltalán nem volt elfogadott semmilyen szinten a meleg házasság, meg a melegeket, a melegséget is konkrétan nagyon megbélyegezték még Amerikában is akkor tájt, amikor ugye kijött ez a film is, vagy pedig megírta a könyvet
Meg a nő egy státuszszimbólum. Ha ebben a világban nincs nőd, akkor senki vagy.
Igen, konkrétan, persze, igen. A család, a nők, meg ilyesmi, hogy az mégis számít. És mit szóltak volna, hogyha Patrick megtalálja önmagát, és akkor ő egy meleg ember, érted? Azért ez eléggé ízlen, és pont ezért nem üli meg szerintem a csávót, mert amúgy simán megfojthatta volna, egyszerűen teljesen össze van, ott látszik, hogy összeesik az ember, és ott látunk tényleg valami érzelmet felszabadulni Patrick karakteréből előjönni, hogy az az elnyomottság, meg az a meghasonlulás, amit ő egész életében elvisel, meg amit el kell szenvedni, az így kitört belőle, és egyszerűen nem tudja megölni a csávót, mert lehet, hogy nem mondom, hogy szereti, de lehet, hogy a saját neméhez is vonzódik valamilyen szinten, meg egyszerűen az, hogy egyszerűen nem lehet önmaga, meg nem találja önmagát valamilyen szinten.
De ez az egész film, tehát az, hogy az az ironikus benne, hogy ez a film vált a Sigma stílusnak, vagy a Sigma létnek az egyik szimbólumává, és közben ez a film egy segélykiáltás arról, hogy mennyire nem jó ez az éles stílus, hogyha neked nem ez a személyiséged, vagy nem ilyen a lelki világot, hogy tényleg mindenért egyedül megküzdesz, megteremtesz magadnak, tehát nincs egy ilyen uralkodó személyiséged, akkor ez a film egy segélykiáltás, hogy te minden áron valamilyen akarsz lenni.
Hát konkrétan ez a cégen belüli broker világnak a teljes valójának bemutatása, meg azt is, hogy mondod, hogy ez konkrétan az ottani, hogy mondják ezt, munkahelyi maszkulinitásnak, férfi hierarchia a rendszernek a kritikája, meg a segélykiáltása, hogy egyszerűen teljesen megmutatja azt, hogy miért rossz ez valamilyen szinten Patricknek. Szóval, ja.
Igen, hát ez a film igazából egy elég jó korlelet, meg társadalom kritika, na, mert annak a legjobb igazából. De nagyon érdekes például látni Patrick Bateman leépülését is az egész film során, hogy egyrészt az, hogy őrül meg, úgymond, másrészt, ha látod a karakternek az arcát, meg az ápoltságát, meg amilyen fejeket vág, ahogy haladunk előre, ebből a fú, de magabiztos szigma szimbólumból egy ilyen megtört embert látsz, aki csak meg akarja tudni azt, hogy ő ki valójában, milyen emberekkel foglalkozni, milyen egy együttműködő kapcsolatrendszerben élni, és törődni egymással, ahelyett, hogy mindenki egy ilyen beállított öltöny legyen egy irodaházba. Nagyon, nagyon sivár képet fest amúgy ez a film a világról, de hogyha belegondolunk, egyre inkább ilyen úgymond robotizálódó a világ, és most nem arra gondolok, hogy minden emberi munkát gépek kezdenek el végezni, hanem arra, hogy mind olyanok vagyunk, mint a birkák, akiket beállítottak egy irányba, egy csorda van, és mindenki ugyanúgy néz ki, mindenki ugyanazt csinálja, senkinek nincs érdemi kapcsolata a másik, és csak megyünk egy irányba, mert valaki azt mondta, hogy nekünk erre kell menni, és ezt kell csinálni, és nem tehetsz mást.
Igen, ez valamilyen szinten kritika afelé is, hogy az ilyen nagy cégesedésnek a hogy mondjam, munkahelyi állapotokat is így bemutatja, hogy mondod, hogy egy nagyon birkásítani akarnak. Hogy hát igen, hogyha nem felelsz meg a cégnek a, hogy mondjam, értékeinek, nem vagy belevaló ugye a puzzle-be, akkor szevasz, elköszönünk tőled, és szia. Szóval így igen, ezt is így nagyon jól körbejárja a film. Fú, nem tudom, hogy mit akartam mondani hirtelen. Valami az eszembe volt, basszus. Na mindegy.
A kreativitás halála ez a cucc amúgy,
ja,
amit mutatnak, de nem akarjuk beléd folytani a szót, Edvi, mondjad, mire
mondjad, igen, ami
nem, csak az, azzal kapcsolatban akartam megszólalni, hogy milyen érdekes az, hogy maga a karakter és ez az egész világ, amiben felépül, mi azt hiszik, hogy ő tényleg ez a pszichopata, ő a megnyilvánulása a pszichopatának és ennek a szigmának, és közben pontosan, hogy nem. Mert ő mindezt felveszi, mint egy maszkot magára, hogy megfeleljen a társadalmának, és ennek ebben a közegnek, amiben él. Mert ez mondja el a legdurvábbat erről a jampi társadalomról, hogy ők konkrétan pszichopaták, nem tudnak másképp működni. És ahhoz, hogy ő beintegrálódjon, neki is pszichopatává kell válnia, és mivel ő nem ilyen, érzi magán ezt, és minél inkább tovább akarja tolni, és egyre inkább érzi azt, hogy nem ide tartozik, annál inkább esik bele az ilyen kétségeikbe és gyilkosságokba, és a végén rájön, hogy így, mikor teljesen kiderül számára, hogy ez az egész csak a fejében volt, na akkor az utolsó jelenetben válik igazán pszichopatává. És akkor már a többiekre is úgy néz, akik az eladdig vetélytársai vagy barátai voltak, már úgy néz rájuk, mint a levegőre.
Meg nem is azt hiszem, hogy ugye a csajszi a titkárnél még a végén megtalálja a füzetét, és abban ugye
igen,
azért...
Igen, de a konkrét legutolsó jelenetre mondta, amikor így
ja, tudom, melyikre gondolsz, amikor ülnek, és pont... És igen. Tudjátok, mi a legdurvább abban a jelenet, vagy szerintem a legjobb releváció abban a jelenetben? Az, hogy pont azt nézik a srácok, vagyis a barátai meg ő Bateman, azt nézik, hogy a tévébe a Ronald Reagan beszél. És Ronald Reagan mit csinált? Ő neki volt a Reagan adminisztrációnak volt az egyik legnagyobb kritikája, hogy ugye ők neoliberalisták voltak. És teljesen őket okolják azért valamilyen szinten, vagy a neoliberalista gazdaságpolitikát okolják azért, hogy ennyire kiszolgáltatottak lettek az emberek a nagy cégeknek, meg mindennek, az egész gazdaságnak. És ez pont a neoliberalizmus nem az hozta el, amit így nagyba hirdetnek vele, hogy fú, jobb életet tudsz biztosítani magadnak, meg stb. Hát igen, abban a jobb életből csak az a baj, hogy kevés ember fér oda a tortához.
Igen, szóval hát meg ennek az elüzleti esedésnek, hogy mindenki a cégek rabszolgája lesz, pont, megint az, hogy pont szembe megyünk azzal, ami a Sigma létet képviseli, mert a Sigma létnek az a lényege, hogy oké, hogy egyedül vagy, de fel tudod építeni magadat egy olyan szintre, egy olyan személyé tudsz válni, aki konkrétan elpusztíthatatlan, és minden szituációra, minden problémára saját magától talál megoldást, és ez a jéghátán is megél típusú ember, akit sehogy se lehet kicsinálni, és az elüzleti esedés, meg a cégek rabszolgáivá válás, ennek pont az ellentéte, hogyha nem tudsz bekerülni a cégbe, nem tudsz bennmaradni ebbe a társadalmi hierarchiába, meg ebbe a maszkulin hierarchiába, amit ők is képviselnek ebbe az irodista kvázi dologba, vagy ebbe az irodista képet mutató filmbe, akkor halott vagy. Akkor senki vagy. És ők is úgy néznek a többi emberre, hogy ők nem végeznek rendes munkát, mert csak az, amit ők csinálnak, az a státusz. A többi az nem számít.
Igen, nem és az, hogy nekik nincsenek érzései konkrétan ezeknek az emberekre, mert arra vannak tanítva, hogy ők úgy működnek, mint a cég. Ők a cégnek a bábjai, és ezt közvetítik a világ felé is, hogy ők termékként néznek az emberekre, és csak az alapján ítélik meg a másikat, hogy az adott terméke, vagy amit tud szolgáltatni, az mennyire jó. Hogy neki tud-e szerezni belépőt a Dorsziába, hogy neki
Igen,
milyen jó
meg hogy, milyen
épülete,
lakása van, meg
igen,
ilyesmi.
milyen lakása
Hát
van,
bazd meg,
milyen
nem
a
tudom, hogy...
nője,
Nem tudom,
milyen
hogy...
az öltönye, ennyi, ennyiről szól minden.
Igen, nem tudom, hogy emlékeztek-e a filmbe, de ugye, mert én nemrég néztem újra, hogy konkrétan, amikor elviszi a Patrick a csajokat a Paul Allennek a lakására, ami állítólag a Paul Allené, de aztán kiderül, hogy nem az övé volt, na mindegy, elviszi őket a Paul Allen lakására, és Paul Allenként mutatkozik be nekik, és amikor Chelsea azt mondja neki, aki előzőleg már volt a másik házába, hogy azt mondja, hogy ez a ház sokkal szebb, mint az előző volt, és azon is látszik a tekintet, hogy annyira fő van baszva, hogy
leveri
más...
a víz a csávon.
Igen, leveri a víz, hogy,
de igen,
az
ez az.
A Paul Allen házát, vagy Albiát jobbnak találja, mint az enyémet, meg amikor a kártya is, hogy ugye másnak
a
több érdekesebb a névjegy kártyája, mint az övé, meg ezek, ez igen, ilyen státusz versengés alakult, vagy azt is nagyon jól bemutatja a film, meg az is nagyon tetszett benne, hogy ez a Hey Louise and the News, Hitobi Square, meg a Phil Collins-os üzék, ez az ilyen, hogy mondjam, az ilyen sznobista, mindent tudó, mindent tudni akaró, meg mindent körbejáró embereknek is bemutat egy picit a film, hogy így mindenkinek nyilván jó érteni a zenéhez, meg jó tudni a háttérinformációkat a zenékről, de ez is egy ilyen paródiaszerű kiparodizálása annak, hogy az a sznob
ember. Mennyire megszállás, persze.
Arról szól, hogy ő sznob akar lenni, és beadja ezeket a nagy kiállításokat, hogy hát, mint amikor a boroknál kezdik el, hogy ilyen testes, és nem tudom hány évig érlelt, és úristen, nem borbazd meg, igyat. De mindegy, a zenénél is ezt kezdi el, hogy...
Igyat, baszod!
Hát a zenénél is ezt kezdi
nem
el.
Nem baj a tablettás!
El tudom képzelni, baszod!
De fontosan ez az, hogy ő tablettás bort árul úgy, a tablettás zenéről beszél úgy, mintha az a legnagyobb, nem tudom milyen francia borászatból került volna ki, mert hagyjuk már, hogy a Phil Collinsnak a dalai, meg a Huey Lewis, meg a Whitney Houston, várjál, de ezek nem a világ legnagyobb dalai, érted? Ezek sima pop számok. És ő úgy adja el őket, mintha most Beethoven újra eljövetele lenne, Whitney Houston, I Wanna Love You Again, vagy mit tudom én milyen dala. Na.
Igen, tehát az, hogy nem a zeneművészet legbravúrosabban megkomponált számai a pop számok.
Sima popszámok, ezek... csak hogy ő nem ismer mást, de tudja, hogy neki meg kell legyen ez az előadás módja, hogy hát ez ilyen és
jó,
olyan.
Hát ekkora, amikor a Walking to the Sunshine-t hallgatja munkába mellett. Na hát bazd meg, hát ez cool.
Igen, mert ő pont ez, mert ő ezt szereti. Ő szereti ezt, csak nem meri bevallani, hogy ez hétköznapi popzene, ezért kiállít köréje egy ilyen nagy hazugságot, hogy ezek a világ legnagyobb zenéi.
Próbálja a stílusát önigazolni.
De saját magát is önigazolni akarja.
Igen.
De nagyon érdekes az, hogy arra használjuk például, vagy rengetegen arra használják ezt a filmet, meg az ebből lévő képeket, meg gifeket, meg mindent, amit el tudsz képzelni, hogy milyen lelki állapotban vannak, vagy hogy ők milyen, tehát ő, hogy kvázi Patrick Bateman a lélek állatuk. Ezzel, ha valaki ezt mondja nekem, ezzel csak azt mondod el magadról, hogy pszichológusra szorulsz.
Hát
hogy
konkrétan.
Milyen erős mentális problémáid vannak. Tehát, ha valaki úgy megy dolgozni, mint ahogy a Patrick Bateman abban a jelenetben, amikor sétál a kamera felé a fülhallgatóval a fején például, vagy amilyen screenshotok ki vannak vágva a filmből, amilyen érzelmi állapotot mutat az arca a Patrick Batemannek, ha te is olyan érzelmi állapotban vagy, haverom, akkor légy szíves, menj el egy pszichológushoz, mert nagyon erős mentális problémát lehet.
Mielőtt még elkezdenéd a fejszével így feldarabolni a munkatársaidat, kérjük, fordulj a pszichológushoz.
Igen, kérjük pszichológus segítségét. Hogyha ezeket a jeleket veszed észre magadon. Mert nem ezt jelenti szigmának lenni. Ez ugyanolyan, hogy nem attól vagy szigma, amikor úgy viselkedsz, mint Travis Bickle a taxisofőrbe. Nem.
Nem, ezek nem olyan, hogy mondjam, ezek nem olyan karakterek kultfilmekből, vagy hát a kultfilmeknek a 90%-ának a karakterei, azok nem olyanok, akiknek az életük követendő példának kell, hogy legyen. Főleg nem ilyen...
Nem, és pont
Travis Baker, ez... meg ilyen Patrick Bateman nem kell követni gondolkodás meg, stb. Mert sokan azért értik félre ezt a filmet. Nyilván persze poénból tök jó használni belőle azokat a gifeket, meg azokat a jeleneteket, amiben így ilyen, hogy mondjam, ilyen fiúsan így oda akarunk szúrni valakinek, érted, valamilyen szintén poénból. De aki ismeri a filmet, és tudja a kontextusát, és tudja, hogy miről szól ez a film, az nyilván tudja, hogy ez nem arról szól, hogy most hú, de menő férfiak vagyunk, meg tököm tudja mi, hanem pont egy megtört férfinak egy megtört férfinak a szemén keresztül látjuk ezt az egész kiüresedett világot.
Nem mondom azt, hogy nem lehet használni, mert nyugodtan használd, mert van ennek pozitív vonzata is bizonyos szituációkban, tehát például a férfiasságod megerősítésére, vagy arra, hogy tényleg azt érezd, meg azt mutasd mások felé, hogy a saját életed a legfontosabb saját magad számára, és az, hogy te boldog lehess, vagy úgy élhessd az életedet, ahogy neked az a legjobb. Annak a kifejezésére ez igenis működik meg. Ne csicskuljunk be másoknak, ne engedjük, hogy a nők például minden esetben ledomináljanak minket, meg ne viselkedjünk papucsként. Ennek a kifejezésére ezek jó dolgok. De nem szabad elmenni a szélsőségekig, mert ez a film pont arról szól, hogy ha elmész a szélsőségekig, akkor milyen szörnyeteg válhat belőled.
Igen, pontosan. Meg hogyan csinál belőled szörnyeteget ez a világ valamilyen szinten? Szóval igen. Meg az a durva, hogy igen, ez is az a film is azt mondja, mint hogy a harcosok klubja is, meg stb. Hogy ezek a bizonyos szörnyetegek azok bennünk élnek, és hogyha hagyjuk, hogy a szörnyeteg eluralkodjon rajtunk, akkor ilyen szörnyetegekké tudunk válni a külső hatások miatt pluszba. Még azt is üzenek nekünk, hogy ilyen szörnyetegek közöttünk élnek. Szóval ez nagyon durva valamilyen szinten.
Igen, de nem, a társadalom tette hozzá őket, szóval...
Ja, igen, szóval ez igen.
De nem gondolnád, tehát az, hogy a harcosok klubja mennyire párhuzamba állítható ezzel a filmmel, mert konkrétan...
Nagyon amúgy
ezek ugyanarról szól a két film, csak más a mesélési mód, meg igen. Más a kontextus.
De amúgy teljesen...
A generációs problémát is beleveszi a harcosok klubja. Ez nem beszél olyan szinten a generációs problémákról, meg a generációs válságokról, de hogyha két fő karaktert egymás mellé állítod, igazából csak a mesélési mód más, de az üzenet nagyon is, ha nem ugyanaz, de nagyon is hasonló, és ez nem jelenti azt, hogy bugyóznod kell a haverjaiddal a kocsma mellett, nem attól. Harcosok klubja harcosok.
De igazából még mesélési módban is valamilyen szinten hasonlítanak. Most nyilván nem akarjuk az adást ilyen harcosok klubja VS amerikai szihó adássá tenni, de amúgy tényleg ez föl kell hozni ezt a hasonlóságokat, hogy tényleg az van benne, hogy a mesélési módban az a hasonlóság még, hogy itt is a főszereplőnk, ugye a harcosok klubjában Edward Norton által játszott narrátor, kommentálja így belső monológokként az érzéseit, és itt ugyanígy Patrick Bateman ugye kommentálja a belső érzéseit, meg véleményét a világról, a körülötte lévő környezetről, meg a kapcsolatairól, stb. Ez ugyanúgy benne van mind a kettőben.
Persze,
meg ugye, meg amit beszéltünk is, hogy mind a kettő egy kurva nagy látlelete annak az akkori Amerikának, az akkori régenféle neoliberalista, üzletiesedett világnak, meg kiüresedésnek is, szóval igen.
Nagyon sok mindenben hasonlítanak, és szerintem azért van ezeknek akkora hatásuk, meg azért ennyire emlegetett dolgok, meg látjuk a visszatükröződéseiket a mindennapokban, meg a társadalomban, mert elképesztő, hogy milyen erős stílust képviselnek, és az az érdekes ezekben a filmekben, hogyha tudod hasznosítani a pozitív dolgokat belőle, és nem, ezt nem úgy értem, hogy a harcosok klubja legyen a személyiséged,
tehát
a
harcosok menjünk fölgyújtani a bankokat irány.
Igen, meg bunyózunk a kocsmák mellett, nem jó az, hogyha a harcosok klubja teszi ki a személyiségedet. Ez ugyanolyan, hogy a mai világban csomó olyan ember van, akinek például egy zeneszám, vagy egy album, vagy egy előadó, vagy egy film teszi ki a személyiségét. Ez nem így működik. Ha tudod hasznosítani a pozitív dolgokat ezekből, például azt a mondjuk a Az amerikai pszichóban, hogy nagyon hasznos dolog edzeni, és odafigyelni a testedre, egészségesen étkezni, ápoltnak lenni, jól öltözni, képviselni egy stílust, mint hogy Patrick Bateman is képviselt egy stílust, de ahogy Brad Pitt is képviselt egy stílust a harcos klubjában. Ez nagyon hasznos abból a szempontból, hogyha ezt fölépíted az életedben, akkor előrébb juthatsz. Jobb kapcsolatokat építhetsz ki emberekkel, attraktívabb lehetsz például az ellenkező nem személyben, de nem működik az, hogyha ezt a filmet megteszed a személyiségeddé, mert akkor ugyanolyan torzultá válsz, mint amilyen emberekről beszél.
Hát akkor nagyon szegény lehet az életed, hogyha egy filmből csak
hát
egy
milyen
filmből
szegényes
tudsz.
A lelkivilágot, ha
hát ja, hogy egy, most fogod magadat, és akkor te azt döntöd el, hogy most ebből a filmből fogok idézgetni így mindenkinek, és akkor hát oké, okay, csináld, egészség. Igen.
Kösz szépen. De akarjuk Edwin belét folytani a szót, hogyha
bármilyen... Nem tudom, hogy még mit mondja, igen, amúgy nem tudom, hogy Edwin akar még mondani valami, nem tudom még, mit beszéljünk erről a filmről, mert szerintem kurva jó körbe jártuk eddig a dolgokat.
Nem, csak ahhoz akartam hozzászólni, hogy tényleg, mint a Harcosok klubjának, nekem egy másik filmes utalás jutott eszembe, egy másik híres filmes pszichopata, a Mechanikus Narancsból a kis Alex, akinek megvan. Na, az nekem pont az ellentéte ennek a filmnek valamilyen szinten, és mégis tökéletesen kiegészítik egymást, mert abban pont az van meg, hogy a társadalom hogyan próbálja meg integrálni magába ezt az integrálhatatlant, ezt az igazi megtestesült pszichopatát. És akkor itt meg az van, hogy nem a társadalom próbál magába integrálni, hanem az integrálódás megköveteli azt, hogy te pszichopatává válj, és a társadalom az, ami pszichopatává tesz.
Igen, azért nagyon jó ez a hasonlat, mert ezek a filmek azt mutatják be, hogy a társadalom összezúz téged, meg kifordítja a személyiségedet konkrétan, igen, mert azt mutatják be, hogy a társadalom azt mondja neked, hogy nem lehetsz olyan, amilyen vagy, vagy amilyen szeretnél lenni, hanem olyan kell legyél, amilyet mi mondunk, hogy neked lenni kell, mert ha nem az vagy, akkor mehetsz, kidobunk magunkból. Ehhez képest a Mechanikus Narancs azt mutatja be, hogy vannak olyan személyek, akik eleve egyfajta ilyen világ elleni düvel, meg rendbontási vágyjal születnek, hogy tényleg kárt okozzanak a dolgokba, meg kárt okozzanak másokba. Vannak ilyen emberek, akik ezzel születnek, és tényleg ezzel nem sok mindent lehet tenni, de abban az időben, amikor a Mechanikus Narancs készült, a társadalom még tényleg sokkal inkább integrálni próbálta az embereket, mint olyanná tenni őket, amilyen a társadalom maga.
Hát igen, mert pontosan az hogy a gonosz nem tud jóvá változtatni, ez nem erről szól, hanem megpróbálják integrálni. Nem kell integrálni, a személyiséget kell fejleszteni, és hát nem, itt nem lehet miről beszélni, mert konkrétan az amerikai pszichó az azt csinálja, hogy Patrick Bateman-t így tönkre teszi azáltal, hogy mennyire próbál belemenni ebbe, és az a legszebb benne, mikor így esnek le az ilyen maszkjai neki, mikor így rádöbben pillanatra így leesik az a nagy szigma állarc, amit felépít magának, és így hirtelen meglátod a valódi embert, mikor pont amit Roli mondott nagyon jól, hogy így amikor így kiborul azon, hogy a másik melegnek hiszi őt, a szeretőjének a férje vagy barátja, melegnek hiszi őt, és akkor így hirtelen így valami felismer magában, vagy valamit, amit el akar titkolni, és egyszerűen így kiborul teljesen, és nem...
Hát a filmben szerintem csak abban a jelenetben sír. Ja nem, jó, még akkor, amikor üldözik meg, bevallja, hogy gyilkolt, de
igen,
amúgy igazából...
De az már a teljes összeomlás.
De az már teljes összeomlás, ez már amikor már teljesen össze van zavarodva, és keveri a valóságot a fikcióval, szóval igen.
Igen, de a Mechanikus Narancsa ezek azért ellenpároknak mondanám, mert a Mechanikus Narancs azt mutatja meg, hogy egy idézőjelben rossz, vagy pusztító hajlamú embert, akiben benne vagy rombolni kell, és lehet úgy idézőjelben nevelni, vagy úgy befolyásolni, hogy olyanná váljon, aki beilleszkedhet a társadalomban, és építő tevékenységet végezhet.
Igen,
ez a filmek pont az ellentétét mutatja meg, az amerikai pszichó, meg a harcosok klubja, ami most folyik a világba, és nagyon érdekes, hogy rengeteg ilyen tartalom jön az emberrel szembe, ahol a tartalomgyártók azt próbálják kifejezni, legyen ez akár TikTokon, YouTube-on, akárhol szeretnéd, hogy egyre inkább azt érzi egy csomó ember, hogy az történik a világba, hogy annyira elbaszott a világunk, hogy a jó emberekből, vagy a jó hajlamú emberekből rossz embereket csinál. Tehát ez a good people slowly turning bad.
Hát,
Vagy amit szoktak mondani, hogy anya, nem a te hibád az, hogy ilyen lettem, te jó fiút vagy jó férfit neveltél, csak a világ szétbaszott.
Igen,
És ez
amúgy ez a
nagyon durva ebbe belegondolni, baszki, hogy évtizedekkel ezelőtt azt gondoltuk, hogy az olyan embereket, akiknek mondjuk romboló hajlamuk van, azokat igenis meg lehet javítani, vagy lehet valamit tenni az érdekében, hogy ők is jó emberek legyenek. Most meg arra felé tartunk, hogy a világunk annyira elbaszott, hogy bármennyire jó ember vagy, egy idő után úgy is ártani fogsz például
hát
másokat.
Igen, mondjuk figyelj most, ha megnézzük a sorozatgyilkosokat, ott 99%-ban a családjuk nyomorította meg őket lelkileg, úgyhogy ilyen útra, hogy mondjam, sodorta őket az élet, ez szépen kifejezve.
De igen, vagy a társadalom.
Igen, még az is persze, még a javítóintézettől kezdve bármi befolyásolhat, emberi kapcsolatok befolyásolhatták abból, hogy lelkileg ilyen érzéketlen legyen, és csak ebbe lejje, hogy mondjam. Így tudja kifejezni, mert nem is tudom, hogy nyilván nem akarok belemenni, mert nem értek nagyon a sorozatgyilkosokhoz, meg stb. Nem vagyok pszichológus sem, meg stb. Csak a saját józan paraszt észre próbálom megfogalmazni a mondandómat, hogy ott is ugye az, hogy a sorozatgyilkosok is a gyilkolással akarták kifejezni azt, hogy ő hierarchikusan, ők a tápláléklánc legtetején vannak, és ahol ők nem tudnak uralkodni az életükön, ott keresnek más dolgot, amiben ők az urak. Ők tudnak uralkodni az adott dolgok felett.
Ami felett van egy kontrollod.
Igen. A saját élete fölött nincsen kontrollja, és ezért keresett egy olyan, hát eléggé szar hobbit, már ne haragudjon meg. Ez most ezt lehet viccesen, vagy nem viccesen is fölfogni, amiben ő tud kontrollálni a dolgokat, meg ő tud irányítani a dolgokat. De ugyanez a Patrick Batemannél is, hogy ő is azért találja ki ezeket a fikciós gyilkosságokat, meg stb., mert ott ő az úr, ő irányítja, hogy menjen a világ, hogy alakuljon a világ, mert mit akar való életben, hogy kiszálljon a Paul ellen a munkából, mert egyszerűen ő jobb nála, vagyis ő többet ért el, mint ő. És ezt ő nem bírja feldolgozni és elfogadni. Ezért ő a gondolatában megöli az embert.
Igen, de egyszerűen nagyon brutális az, hogy felfedezed ezekbe a filmekbe, hogy minden áron, ugye az ember nagyon fontos a számára az, hogy kontrollálni tudjon olyan dolgokat, amik hatásra vannak az életére. Nyilván van egy csomó olyan dolog, amit nem tudsz kontrollálni, de egyre több olyan dolgot engedünk el, ami felett kéne, hogy legyen egyfajta befolyásunk, például ilyen mai világban a randizás, hogy a felett kéne, hogy legyen egyfajta befolyásod, hogy milyen módon tudsz magadnak egy olyan párt találni, akivel boldog életet tudtok összehozni, akár családot tudtok alapítani. De rengeteg ember elengedi ezt a területet a mai világban, és ezért is fogy a népesség bizonyos helyeken, mert nem tudod már kontrollálni azt, hogyha azt mondja neked valaki, hogy a barátom, mit tudom én, 9-től 5-ig dolgozik, egy csaj azt mondja, hogy barátom 9-től 5-ig dolgozik, és hetente 1000 dollárt keres meg, de az semmi. Azt mondod, hogy ez semmi. Az egy hónap alatt 4000 dollár. Az igenis jó pénz, és azért igenis rendesen meg kell dolgozni, és egyes embereknek fogalmuk sincs, hogy mennyi mindent kell neked ahhoz megtegyél, hogy ezt megteremthesd.
Igen,
és ezért, tényleg ezért engedik el, mert ilyenek az emberek, bazd meg. Hogy olyan embert keresel, aki többet keres, mint 4000 dollár, akkor te nem egy párt keresel, hanem valakit, aki eltart, bazd.
Igen, mert figyelj, én azt szoktam mondani, hogy a mai fejlődő, meg túlnépesedett társadalomba azért jutottunk el. Igazából nincsen külső társadalmi nyomás valamilyen szinten, inkább külföldön, mert itthon azért mégis valamilyen szinten van az, hogy mi, ugye ha mindig elmegyünk a nagyszülőkhöz, és megkérdezik, hogy na, unokák, meg mi a tököm, pár, meg van-e valaki, meg ilyesmi. Itthon még van ilyen társadalmi nyomás a férfiakon és a nőkön is a nagyszülők részéről, ugye a kiöregedő, kihaló társadalmi réteg részéről az, hogy mégis legyen családmodell, meg stb. Mert milyen szingliként meghalni például. De igen, a szégyennek számított, ha nincsen családod. És most is valahogy ezt próbálják belénk táplálni az itthoniak, de külföldön már valahogy elfogadott az, hogy ha az ember nem akar gyereket, akkor ne, és nem akar családot, akkor egyedülálló legyen, meg stb. De ez nagyon sok komplikáció is befigyel, például a hogy mondják ezt, környezetkrízis, ugye a globális felmelegedéstől való
klímakatasztrófa, igen.
Klímakatasztrófa, az, ugye az ökolábnyom miatt félsz az emberekbe, meg az is, hogy ahogy mondtad is, ez az eltartás, a család eltartásának való keresési krízis, pénzügyi hátterek, meg stb. Szóval ez nagyon összetett ez a családvállalás.
Könyörgöm, embereknek irreális elvárásaik vannak.
Tehát az is, az is,
Dávid, bocsánat, csak... hülyék, mint a seggem.
Jó, persze, igen, vannak ilyenek, akik mind a két nemnek van az, hogy irreális elvárás van a másik nemmel szembe, hogy mivel valaki nem azt keresi, nem a lelkitársát keresi idézőjelben, hanem a tökéletesen kinéző nőt, a tökéletes lelkitársát így egybe, és az 99%-ban ritkán jön össze. Nyilván nem azt mondom, hogy akkor most valaki a tökő elbeszélgesz lelkitársad, de amúgy neked nem tetszik, külsőleg nem vonzó szexuálisan, akkor jöjjél össze vele, mert ez így jó. Nem azt mondom, csak meg kell találni az arany középutat. Ja, igen, szóval ugye ezek nagyon komplikált ez a dolog, ez a családvállalásos dolog, hogy az emberek miért akarnak szinglik maradni, vagy miért nem akarnak szinglik maradni. Szóval, ja.
De kicsit eltértünk a témától, én azt hiszem, nem se, egyáltalán nem, mert nagyon szívesen hallgatlak titeket, de ezt egy erős huszárvágással visszakanyarítanám az amerikai pszichóhoz azzal, hogy például az elvárások, amik még jönnek még a nagynéniktől, vagy akárkitől, ezek ugyanúgy megvannak szerintem a külföldi társadalmakban is, és hiába mondjuk azt, hogy nem, mindannyiunkban megvannak ezek az érzések, és szerintem Patrick Bateman is pont ez határozza meg, hogy ő mindig azt akarja mutatni minden egyes pillanatával ezek a nagy szigma move-ok, hogy hát ő a világ, őt nem érdekli semmi és senki, ő egy igazi pszichopata, azzá kell válnod ebben a társadalomban, hogy te egy igazi nőcsávász legyél, és ezt akarja mutatni mindenki fele, és közben pont ez az, hogy őt érdekli a legjobban mindenki véleménye, mert őt csak az érdekli, azért csinál mindent, hogy megfeleljen másoknak, és mutathassa, hogy ő ilyen.
Igen, amúgy, abszolút, és nem... Nem látja be azt, hogy nem az kell, az a szigma kép, amit mutat, és ami tényleg csak neki fontos, vagy pontosabban neki a legfontosabb. Nem az kell ahhoz, hogy például egy normális párkapcsolatot alakítson ki egy nővel, és emiatt dőlnek össze a kapcsolatai a filmben. Tehát például, ami azt hiszem a feleségével van kapcsolatot a végén, amit... vagy a barátnővel, amit ott az étterembe szakít meg, tehát az egy totális látkép ennek, amiről az előbb beszéltem.
Hát meg ott is az van, hogy ez a teljes kapcsolathiány, hogy mondja is a csajszi, hogy Patrick, te barátaid az én barátaim is, szóval ez így nem tudom, hogy fog működni. És akkor Patrick már úgy van vele, hogy leszarja, bazd meg, ő tényleg el akar szakadni ezt az embert, mert csak kényszerből van vele, és ennyi igazából. Szóval így,
igen, párkapcsolati szinten amúgy ez a kényszerűség elég gyakran megvan napjaink társadalmában is, hogy rengetegen fosnak, vagy félnek egyedül lenni, vagy egyedül fölépíteni.
Hát meg kilépni egy toxikus párkapcsolatból, nagyon sokan félnek, mert az a baj, hogy az ember valamilyen szinten önző is saját magában, a saját érdekeit is nézi olyan szempontból, hogy hát oké, egyszer-kétszer idézőjelben hisztizik, meg veszekszünk, de én ezt elviselem azért, mert kapok tőle, bocsánat, nagyon prűd, vagy nem prűd leszek, nem veszek prűd, kapok tőle szexet, meg kapok tőle, főz rám, van valakivel tudok néha beszélgetni, nem vagyok egyedül, stb.
Igen, de ez ugyanez, ami a például az üzleti életben is van, vagy ez a céggel való kapcsolatban is, hogy ameddig a cégben van helyem, mint Batemannek is, és ameddig ezek között, az emberek között vagyok, addig nekem van státuszom, addig nekem van öltönyöm, addig én vagyok valaki, addig fel tudom tartani ezt az életmódot, de mi történne, hogyha egyik napról a másikra kilépnék ebből, és kilépnék a komfortból, és mindent megváltoztatnék, és Patrick Bateman nem hajlandó erre, hanem mindenáron be akar illeszkedni, mindenáron meg akarja mutatni, hogy ő idevaló, és pont ez pusztítja el a karaktert totálisan a végére.
És úgy tudod, milyen nagyon szép, hogy neki az egyetlen, nem szerelmének mondanám, de azért az egyetlen nő, akihez igazán vonzódik, a titkárnője. Nekem az tűnik fel, hogy pont aki státuszban alatta van, az tetszik meg, hát mindenki tudja ezeket a nagy izé és sztereotípiákat, hogy hát a titkárnők és az irodásuk, hát azok mindig mindig ott van valami,
Igen.
ott van valami mindig, de ez, és ezt akarja kivinni ő is ezzel, hogy akkor áthívja magához, és amikor azt mondja hogy neki, hogy menjen el, mert tudja, hogy ha ott marad tovább, akkor előjön belőle a...
Hát ott azért van, mert le is bukott, mint
akkor...
a hangrögzítővel.
Igen, de amikor azt mondja neki, hogy menj el, akkor ott látszik, hogy ő tényleg szereti azt a nőt, és nem valami van benne, amiért gondoskodik róla, mert az a nő gondoskodik róla, rendezi az ügyeit, meg minden, és ha minden nap azt mutatja fele is, hogy lenézi, valójában mélyen szereti azt a nőt.
Igazából
igen. Hát meg amikor ott a pisztolyt, vagy ezt a nem tudom milyen puskát oda tartja,
az a
szögbelövő,
az
hiszem, szögbelövőt oda tartja a nő fejéhez, és nem
az
képes
meg. Jelenet.
Nem képes megölni, igen.
De nem, ott azért igen. Nem öli meg gyermekeim, mert megszólal a hangrögzítő, hogy a felesége üzent neki.
Igen, de, akkor is, de kiózanodik abban a pillanatban. Azt mondja, hogy jó, menj el innen, mert megölnélek. Mert
de a Patrick az amúgy azért, az én azt vettem észre a újrázásnál, hogy olyan áldozatokat öl meg az gondolatában, akik tényleg szabadon élnek ebben a világban, és tényleg vannak érzéseik, meg élményeik valamilyen szinten, és élvezik a saját státuszukat az élet saját életükbe. És pont ezért öli meg őket, mert rájuk kurvára mérges azért, hogy azok lehetnek, akik akarnak lenni. És ő nem lehet az, aki akar lenni.
Ez mondjuk jogos abból a szempontból, hogyha jól emlékszem, akkor prostikat is öl.
Igen, hogy ők ugye ez kurva, hát meg olyan is van, hogy
hát ők szabadok.
Őket. Igen, ezt mondom meg, hogy hát igen, idézőjelben, hát mondjuk ez a stricitő függ, de mindegy, ezt hagyjuk inkább.
Igen, hogy mennyire nevezhet szabadnak egy ilyen rendszeren kívüli valaki. Tehát amiben van Patrik, ő abban szenved, ő azt nem akarja csinálni, őt az elpusztítja, és olyan emberekhez fordul, akik rendszeren kívüliek, és akiknek az életmódját ő szabadságként érzékeli. Attól, hogy az valószínűleg nem az a benne lévő számára, tehát valószínűleg egy prostituált számára nem szabadság az, amit tesz a megélhetésére, az életbe maradjon konkrétan, de mégis ez egy olyan fajta sztereotípia, hogy aki kívülről látja ezt, valószínűleg Patrik is azt látja, hogy ő szabad. Szabadon tesz azt, amit akar, szabadon van a világban, ő pedig egy ilyen börtönbe van zárva, és ő ezt nem bírja elviselni.
Jaj, igen, erre gondoltam.
Hogy ezért fordulod, de például te azt gondolod, hogy az alapján, amit mondta, hogy az áldozatok olyan emberek, akik élvezik, vagy élik ezt a rendszert,
hát igen,
annak,
mert gondolod,
hogy Paul Ellen...
Az szerintem érdik, persze. Az figyelj, az tipikusan az ilyen brókeres, üzletes, fiatal, feltörekvő ember, aki élvezi azt, hogy élvezi ezt az életet, mert mindig a torziába foglal, meg élvezi ezt a fényűzést, meg ezt hogy ki vagyok én igazából, státusz, magamutogatást. Igazából,
hát ő az az ember, akinek a brókerség az identitása?
Hát abszolút. Hát szerintem miért van parkra néző Albia, meg tököm tudja még mi ez. Szóval meg neki van a legjobb kártyája, meg stb. Hát persze, hogy élvezi. Hát imádják
mondjuk ez a durva ebben, hogy szereti, hogy ez az identitása, de látván ezt a parkra néző luxus lakást, meg látván azt, amit a Wall Street farkas a filmben van ábrázolva, azért elég eltorzult identitás ez a brókerség.
Hát hogy a fenében, persze, hogy azt szedte.
Hát de konkrétan én szerintem ott azok az ő haverjai, akikkel így összejárnak, és így vannak ezek a borzasztóan abszurd beszélgetéseik.
Jaj, azokat nem imádom,
ők konkrétan pszichopaták. Csak funkcionálnak ebben a társadalomban, és elfogadták a szabályait, és nem ölnek, de ők pszichopaták, és Patrik is próbál olyan lenni, mint ők, megfelelni nekik, de ő nem ilyen. És ezért tölnek ki belőle ezek a dührohamok és az egész gyilkolás, mert ő nem bírja ezt feldolgozni, hogy ő nem olyan, mint ők.
Mondjuk, ha arra gondolsz például, hogy amit a Wall Street farkasában is elmondanak Jordan Belfortról, hogy miket csinált, és ha annak a fele igaz, és azt látni abban a filmben, hogy Jordan Belfort élvezte ezt az életstílust.
Hát hogy ne, figyelj, konkrétan szabadult a csávó, arról tart előadásokat embereknek, és ne kérdezz, hogy miért visszák a szavait, egy csalónak, igazából, aki csalásra építette a karrierjét, anyway.
Az életét.
Az egész életét konkrétan, és ebből él meg utólag, hogy azt mondja, hogy hát igen, gyerekek, én amúgy nők csöcséről szívtam fel a kokót, meg tököm tudja, mit csináltam még.
Mondjuk abban igaza van Edwinnek, hogy ez egy elég pszichotikus életmód, hogy valaki abból él meg például, mint amit a brokerség identitásának az egyik része lehet, hogy csaló.
Hát miért láttátok a izét? Gondolom ti is láttok a nagy dobást. Abban is látod, hogy milyenek a brokerek. Azok miatt volt a 2008-ban gazdasági világválság konkrétan. Hát jó, nem csak miattuk, de ők is közrejátszott, vagy részt vettek.
Közreműködtek benne.
Közreműködtek benne elég vastagon.
Fogas kerekek a rendszerbe, ja.
Így van.
Nagyon durva amúgy ebbe így belegondolni, de igen, elég kegyetlen ez, hogy egy csaló identitásnak a megéléséhez pszichotikusnak kell lenned, hogy te azt mondd, hogy én élvezem ezt, és ezt, tehát büszkén vállalom, hogy ezt csinálom.
Hát meg ilyen kiüresedetnek is, hogy mondjuk, amiről szól a film, hogy ilyen érzelemmentes, egoista, saját magadra vered konkrétan a nyáladat, szóval ezért, ahogy a Patrick is így nézi magát állandóan a tükörbe. Konkrétan az, hogy amikor áthívja magához prostikat is, akkor is csak szex közben csak magát nézi a tükörbe, és az izmait mutogatja, meg nézi magát, hogy igen, ezt így elértem, meg jó nézek ki, meg mi a tököm.
Szóval, igen, az a baj, hogy ezek a dolgok, amik például megjelennek ebben a filmben, és hogy ezekben a fajta filmekben, ezek azért durvák, mert nagyon szélsőségesek. Tehát, hogy amit látunk, ahogy valakinek egyre több pénze lesz, és egyre többet keres, és fönt akarja tartani azt a fényűzést, amit ő él, vagy amiben él, egyre inkább azt látjuk, hogy annál pszichotikusabb lesz, minél többet keres, és minél nagyobb fényűzést kell föntartson. Mert tényleg addig működik jól valami, amíg szenvedéllyel csinálod, mondjuk van egy kis boltod, egy közérted, és szenvedéllyel csinálod azt, hogy egyrészt meg tudj élni belőle, de másrészt segíts az embereknek azáltal, hogy kaját adsz el. De amikor eljutunk arra a szintre, mint amin nem akarok neveket mondani, Elon Musk van, na az már tényleg rohadtul szélsőséges, és már valahol pszichotikus, kontrollmániás emberek ezek.
Így van, amúgy.
Erre mutatott rá nagyon jól hogy hívták azt a filmet, amikor jön a meteorit a föld felé?
Don't look up.
Igen, hát az is egy ilyen gazdagságkritika. De ahogy...
Hát az zseni az is.
Ja. Jó, de az sokkal, sokkal mélyebbre megy az egész társadalom.
Persze, hát az rengeteg mindent kritizál.
Jó, de... hát az mindenbe belenyúl, de tényleg a...
Van egy ilyen felfutó ág, olyan filmek jelennek most meg, ahogy többen is említették már Twitteren, amik arról szólnak, hogy a gazdag réteget kritizálják
alapvetően. Hát főleg ez tavaly volt nagyon.
És amit... nézel, hogy az a durva, hogy azt mutatta meg például az amerikai pszichó is, hogy az átlag embert ez a réteg, hogyha ebbe szeretne beilleszkedni, vagy ennek a részévé szeretne válni, mennyire összezúzza. Most pedig azt mutatják meg az elmúlt években a Parasite-tal, a Don't Look Up-pal, a Menüvel, hogy milyen szinten elrákosodott ez a réteg a társadalomba, és hogy az a legsiralmasabb az egészben, hogy ez a réteg irányítja a társadalmakat, és ezért rohanunk a szakadék felé. Nem csak ezért, nyilván. Semmi sem ennyire fekete-fehér.
Igen. Nem lehet ezt lesarkítani gazdag és szegények vs. világpusztulása. De amúgy igen.
De van szerepe benne, hogy
persze,
oda, ahol tartunk, ahova. Szóval kéne változni, de hát az ember az nem így működik, hogy majd már holnapra megváltozunk. Nem tudom, hogy bármi egyéb gondolatotok, amit így hozzáfőznétek az amerikai pszichóhoz még jött-e útközben?
Hát nem tudom, én szerintem mindent, és hát igen, mindent körbe jártunk szerintem, mindent megemlítettünk, amit akartunk a filmről.
Jó, hát én azt tudom mondani erről, hogy szerintem ajánljuk a filmet. Több szempontból is.
Nem is kérdés. Ez tényleg egy kötelező film, ami nagyon mélyen beszél arról, hogy milyen az ember, és hogy mennyire elembertelenedik ebben a társadalomban, és hogy meg kell tartani a belső értékeit ahhoz, hogy ne váljon ilyenné.
Még egy dolog eszembe jutott itt a gyors a lezárás előtt, hogy ha mit gondoltok arról, hogy kihagyhatatlan ez a film, de azért vált kultikussá, amiről beszél, és ahogy beszél róla, vagy azért, amennyire jó film szakmailag? Tehát mit mondanátok, van annyira jó film szakmailag, hogy kultfilmé váljon, vagy azért vált ilyenné, amikről beszél?
Mármint szakmailag úgy gondolod, hogy
a témája erősebb, de a film is magában kivitelezésében is nagyon jól van
csinálva. Úgy értem a szakmailagot, hogy forgatókönyvileg, elsősorban forgatókönyvileg, mert rengeteg kritikus annó a film megjelenésekor kritizálta azért, amilyen a forgatókönyv, de akár beszélhetnék rendezésről, operatőri munkáról, hogy tényleg szakmailag ez tényleg ennyire kötelező, ennyire jó film, ennyire magas fok a filmkészítésnek, mint munkának mondjuk, vagy a téma miatt vált olyanná, ami ennél?
Hát a kettőnek az ötvözete, mert a téma az mindenképp jobb, mint maga a filmnek a megvalósítása, viszont a filmnek a megvalósítása is kiváló. Tényleg, ha belegondolunk, hogy milyen képeket soroltat fel ez a film, akkor azt mondhatod, hogy tényleg egy nagyon-nagyon jól megcsinált film, kezdve az edzésektől, a mindenem végig. Ahogy kinéz az egész, az első osztályú filmkészítés tényleg. Nem egy klasszikus, nem egy apokalipszis most, vagy egy keresztapa, de ehhez hozzájárul a témája, ami még rádob, és amiért olyan fontossá válik.
Főleg így a 2000-es vagy 90-es évek vége felé, meg a 2000-es évek elején, ugye amikor később, pont 2000-ben jött ki ez a film, és előtte egy évvel volt ugye a Harcosok klubja, ezt simán beraknám egy olyan nem trilógiába, ezt értsétek úgy, hogy csak hasonló témákat dolgoz föl, de így tényleg ez az akkori elcégesedésnek, meg kiszolgáltatottságnak, az kisembereknek való kiszolgáltatottságának a nagy cégek iránt tökéletes bemutatása. Én forgatókönyvileg is, meg filmnyelvileg is szerintem zseniálisnak tartom. Nagyon jó megrendezte a rendezőnő ezt a filmet, a Mary, nem is Heron. Tudom, hogy Meron?
Mary Heron. És ez mondjuk jó, hogy felhoztad, mert pont az az érdekes, hogy ezt a férfiak számára ilyen nagyon vonzó és leginkább ilyen szigma létet pont egy nő rendezte meg és mutatta be. És ez így nagyon
jó, hát igaz, jó, én értem benne az
élet humora, figyelj.
De amúgy igen, szóval neki talán ez az egyetlen egy klasszikus filmje, a többi filmje azok, nem tudom, azok lehet, hogy nem sikerültek olyan jó, vagy nem hallottunk róluk eleget, nem tudom. De nekem ez így tényleg filmnyelvileg, meg forgatókönyvileg szerintem nagyon jól bemutatja, főleg kell neki több nézés. Én azt mondom, hogy ha most látnátok először ezt a filmet, akkor nézzétek majd később meg még egyszer, mert én is, nem tudom, kb. 3 vagy 4 éve láthattam először, és így, hogy újra néztem, tényleg új rétegeit, sokkal mélyebben. Jó, mondjuk lehet az is, mert kicsit idősödtem már, és a világnézetem is bővült valamilyen szinten. Érni is kell az ilyen filmekhez, azért ezt hozzáteszem. De tényleg olyan új rétegeit fedeztem föl, amikről most, amiket meg is említettem, most meg amikről beszéltünk is, hogy egyszerűen tényleg ez a témája miatt is nagyon fontos film, mint ahogy a Harcosok klubja is, de filmnyelvileg is egy forgatókönyvileg is egy szerintem egy kurva jó film. Most oké, annól a kritikusok lehet, hogy nem szerették, ugyanúgy a Harcosok klubját se pontozták fel egy 8 pontra Metacritiken, hanem csak 69-re, kb. Ez is akörül lehet Metacritiken, nem tudom pontosan. Szóval tényleg nézzétek meg és adjatok neki egy esélyt, mert ez tökéletes látlete a neoliberalizmusról, meg az egész amerikai broker világról.
Igen, lezárva ezt a gondolatmenetet itt a végén, tényleg arra gondoltam, amit itt Edwin is mondott, és egyetértek, hogy forgatókönyvileg ez nincs annyira tökéletes munka, mint azok a 10/10-es filmek, mint a Keresztapa, vagy az Apokalipszis most, vagy például tavaly volt a Decision to Leave, vagy Titokzatos nő magyar című, hogy tényleg úgy van megírva a forgatókönyv, hogy konkrétan, ha akarná, se tudná belekötni, de ettől független a témája miatt is, meg ennek a műalkotási lényege miatt is, ennek az egyveleg miatt kötelező megnézni tényleg, és kell és neki Christian több Bale. Nézés. És Christian Bale amúgy abszolút.
Ja,
és kell
igen,
neki több nézés, mert elsőre nagyon megrázó, meg azért letaglózó ez a film.
Mert hát elsőnek lehet, hogy nem is pont azokra fogsz asszociálni elsőnek, vagy gondolni, amiket most mit kifejtettünk. Mert elsőnek, amikor én láttam, mondom, lehet azért, mert 3-4 évvel fiatalabb voltam, és még mondom, érnem kellett valamilyen szinten, hogy meglássam ezeket a dolgokat is benne, de tényleg ezt a filmet többször kell
meg ez
látni.
Tényleg egy olyan film, aminek van annyi rétege, meg annyi szempontja, hogy többféleképpen lehet értelmezni, meg rengeteg mindent lehet belelátni alapvetően. Szóval bármilyen meglátásotok van, ezzel kapcsolatban nyugodtan várunk titeket a szokásos platformoknak,
így van, a komment szekcióiban. Köszönjük. Egy igazán érdemes kultklasszikus film, amit mindenkinek érdemes pótolnia. És ezek lettünk volna mi erre a 43. adásunkra. Itt volt Roland.
Sziasztok!
Dávid.
És én is itt voltam, sziasztok!
És én Edwin. Sziasztok! Találkozunk a következő adásban.